Csüke Kitti mesekönyvíró és illusztrátor harmadik mesekönyve jelent meg, amelyet japán nyelvre is lefordítottak. A könyv illusztrációiból március 3-áig látható kiállítás a Malter kávézóban. Csüke Kitti gyerekkora óta foglalkozik a japán kultúrával, egyetemi tanulmányai idején egy évet töltött Japánban, majd a modern munkatársaként a Déri Múzeumban japán foglalkozásokat tartott gyerekek és felnőttek számára. Először egy pályázatra küldte be meséjét, amely nemzetközi mezőnyben ért el helyezést. Műveit saját maga illusztrálja. Pa Beatrix beszélgetett a meseíróval.
Csüke Kitti már korábban foglalkozott a keleti kultúrával, és ezen belül Japánnal. Hova nyúlik vissza ez a fajta érdeklődése?
Igazából már kisgyermekkoromban elindult egyfajta belső késztetés és érdeklődés a japán kultúra iránt. 10 éves lehettem, amikor először ez megfogalmazódott bennem, hogy japánul szeretnék tanulni, és akkor egyre több könyvet kezdtem el olvasni a japán kultúrával és a művészettel kapcsolatban. Akkor még csak egy önerőből próbáltam szavakat tanulni, nem volt lehetőségem bánul tanulni sajnos, viszont az egyetemi évek alatt rajzszakon diplomáztam, rajz és vizuális kommunikáció szakon, volt lehetőség C-típusú tantárgyként felvenni a japán nyelvet, és ott kezdődött el mélységekben minden, ami a nyelv tanulással kapcsolatos, viszont maga a kultúrával kapcsolatban már 10 éves korom óta próbáltam mindig olyan könyveket beszerezni, ami ugye a művészettel kapcsolatos, az én érdeklődési körömnek megfelelő volt, és amivel én a Megyesi Gimnáziumban rajztagozatos voltam, már akkor is, illetve a főiskolás évek alatt is próbáltam alkotásaimban, hogy visszaköszönjön a japán kultúrát, próbáltam bevonni, és lehetőséget teremteni magamnak, hogy mindig fejlődhessek e téren.
Mi vonzott ebben a kultúrában?
Ez nagyon nehéz megfogalmazni, igazából egy ilyen belső késztetést éreztem, hogy én nekem ezzel foglalkoznom kell, és ahogy egyre jobban, egyre több mindent megtanulhattam, és ráeszmélhettem, hogy a két kultúra közötti hasonlóságokra, mind a különbségre, annál jobban éreztem magaménak ezt az irányt, és hát én kifejezetten maga a művészet az, ami engem rendkívül meghatározott és megfogott, illetve említhetném akár a kimonókat, maga a nihongát, a japán festészetet, vagy az ukiyo-e, ugye a japán fametszeteket, de nehéz ezt felsorolni, mert nagyon sok minden az, ami ugye engem megérintett, és miután kimentem egy évig Japánban tanulni, akkor még nagyobb kulturális élményben volt részem. De azért ezt még így megemlíteném, hogy annak ellenére, hogy én rajzszakon végeztem, mind a mellett, és ugye mondtam, hogy próbáltam ugye a művészetembe beépíteni a japán kultúrát. A diplomamunkámat is a japán kultúrából írtam, tehát hogy olyan irányba, a japán maszkokból és a japán művészetből.
Évekkel ezelőtt találkoztunk egy interjú során, akkor a modern munkatársa volt, és gyerekeknek tartott japán foglalkozásokat.
Igen, én a modernben vagyok, mint művészetpedagógus mai napig jelen, 2015 óta, de minden mellett a Déri Múzeumban is tartottam foglalkozásokat a japán kultúra és művészeti szakkör néven, nem csak gyermekeknek, hanem felnőtteknek is, egészen 2019-ig, és minden mellett nagy megtiszteltetés is volt számomra, hogy 3 nagyobb rendezvényen is, mint programszervező jelen tudtam lenni, illetve mint fellépő is, és minden mellett a volt egyetememről, a Josei Kokusaidaiok, a Josei Nemzetközi Egyetemről is 5 éven keresztül visszatérően. Ottani Király Attila tanár, aki magyar nyelvet tanít a japánoknak, minden alkalommal, minden évben jöttek olyan diákokkal, akik magyar nyelvet tanultak, és Magyarországra látogattak, és ilyenkor összekötöttük a mi programunkkal, és ők is jelen voltak, és ők is egy programmal kapcsolódtak be. És még külön öröm volt számomra, hogy egy évig a Debrecenben élő japán diákoknak és japánoknak tartottam foglalkozást japán nyelven. Itt pedig kifejezetten azt szerettem volna hangsúlyozni magyar kultúrával és magyar művészettel kapcsolatban, hogy a mi kultúránkban még jobban otthon érezzék magukat, még jobban tudjanak kapcsolódni, olyan dolgok ráeszmélni, ami esetleg eddig nem is tűnt volna nekik, de vannak nagyon sok pici kis apróságok, amik hasonlóak lehetnek, vagy pont ellenkezőek is, épp ezért talán még jobban ezeket a kulturális különbségeket jobban meg tudják érteni, és befogadóbbakká válni.
Perfektül beszél japánul?
A japán nyelvvel kapcsolatban, illetve alapból úgy az idegen nyelvvel kapcsolatban mindig nehezen tudok nyilatkozni, ami a nyelvtudást illeti, és mindig azt szerintem az a kérdés, hogy az adott személy, aki tanulja a nyelvet, milyen elvárást tűz ki magával szemben, mik azok a célok. És szerintem a nyelv az egy olyan dolog, hogy mindig ápolni kell, és sose lehet azt mondani, hogy én most már olyan szinten beszélek egy adott nyelven, hogy már nincs is szükség a fejlődésre. Én úgy gondolom, hogy a japán nyelvet életem végig fogom tanulni. Eleve egy nehezen elsajátítható nyelv, főleg az írásrendszere miatt. Középfokú nyelvvizsgám van, japán nyelvben, de maga a kommunikáció az mindig erősebb volt számomra, azt hiszem, kicsit erősebbnek érzem, de én nem nagyon szeretnék nyilatkozni, ami a nyelvtudásnak a szintjét illeti, mert úgy gondolom, hogy ez folyamatosan egy olyan érték, amit ha az ember felépít önmagában, azt szinten is kell tartani, ápolni, fejleszteni és alázattal nyúlni így mind a kultúra, mind a nyelv iránt.
Mostani beszélgetésünk apropója, hogy mesekönyvei jelentek meg, és van olyan, amelyet már japán nyelvre lefordítottak, illetve ehhez kapcsolódik egy interaktív kiállítás is.
Igen, ez nekem egy nagy álmom volt. Igazából már kicsi koromban, 2,5 évesen anyukám mesélt, hogy már meséket próbáltam írni, és az édesanyámnak köszönt, aki minden este olvasott föl nekem meséket. És akkor én nem nagyon tudtam én, hogy egy édesapámat kértem meg, hogy amiket én mondok, lediktáltam neki papírra vetetés, és mellette próbáltam illusztrálni. Igazából innen eredezhethető ez az egész szerintem, illetve rajz iránti szeretetem, de már akkor is nagyon szerettem írni, verseket írni, alkotni. Amikor már megtanultam ugye írni, olvasni, akkor már minél hamarabb próbáltam levetni papírra gondolataimat, és 19 éves voltam, amikor az először felkérésem érkezett, hogy illusztráljak, és akkor már éreztem, hogy ez az én utam. És amikor Japánban 2012-től 2013-ig egy évig tanulhattam ösztöndíjasként, akkor volt az első mesekönyvem, a Hajrá lassú, ami egy mesekönyv pályázatra készült. Majd egy évre ráírtam a Tejfér és a porcicákat. Ezek akkor még nem jelentek meg, csak a versenyre készültek, csak sokkal kevesebb illusztrációval adtam be erre a pályázatra, és a Tejfér és a porcicák az nemzetközi első kategóriát is szerzett eredményt ért el Japánban. És én azóta álmodom azok arra, hogy ezeket a meséket ki szeretném adni. És utána eltelt 8 év, mindig sok nehézségbe ütköztem, mindig nagy lelkesedések, és aztán visszahátrálások követték ezeket, de sosem adtam fel, és úgy éreztem, hogy ezeknek a könyveknek meg kell jelenni. És így 8 évre a Hajrá lassú volt az első mesekönyv, amit ki tudtam adni. Természetesen újraírtam a szöveget, hiszen eltelt több év, már én is másképp gondolkoztam, változott ugye a gondolkodásom is, ami ugye az írást is illeti. És az illusztrációkat is újra készítettem, hogy egységes legyen minden. Majd ezt követően jött a Tejfehér és a porcicák, és majd a Hanna Emma. Tejfehér és a porcicák az a nagyszüleim emlékére is valamilyen szinten bele vannak ők is szűve. A Hajrá lassú azért ezzel a mesekönyvvel kezdtem, mert úgy éreztem, hogy tartozok annyival a mesekönyvnek, hogy mivel volt az első, hogy akkor ide nyúljak vissza. Ez egy kicsit eltért talán a többi könyveimtől, mert itt próbáltam olyan elemeket belevinni, ami talán a magyar népmesékben megtalálhatok. A három, mint varázsszám, a hármas tagolás, illetve ugye a kisnyusz, hogy minden földön, égen és vízben is próbálkozott ki teljesen is megtalálni az ő útját, hogy miben is lehet ő jó. E téren köszönt vissza szerettem volna ezt a magyar elemeket beleépíteni, ugye a japánoknak hátadja, ez külön érdeklődés lehet a részükre. És a Hanna is, a mesekönyv, ott pedig az édesanyám, mivel ő antik babagyűjtő, ott az ő tiszteletére szerettem volna ezt a mesét létrehozni. A baba egy tényleg létező baba, Hanna nevet én adtam neki, az Emma pedig len az én édesanyámnak a neve Emma, de maga a karakter az pedig len valamilyen szinten én vagyok, én köszönök vissza, volt egy ilyen ruhám is, amiben a Emma van amúgy. És maga a hajviselet is, régen az én anyukám fésült a hajamat. Tehát ezek ilyen nagyon meghitt elemek vannak benne, kis titkos mozzanatok, amire a hallgatóság eleinte nem jön rá, csak hogyha most ugye beszélek a könyvről. És egy nagy álmom volt, hogy mindamellett ezek a mesekönyvek megjelennek, mert még nagyon sok más mesekönyv is várakozik a sarokban, hogy megjelenhessen. Az, hogy a japánul is megjelenhessen, és hogy a japán hallgatósághoz és olvasókhoz is eljuthasson ez a mese. A hajrálasóhoz amúgy volt interaktív mese foglalkozás is. Ez nagyon közel áll hozzám, hisz ugye a modernben én műalkotásokhoz írok meséket, ami a kicsiknek kifejezetten az óvodáskortól 5. osztályig szoktam mese alapon bemutatni a műalkotásokat, a nagyobbaknak már teljesen más irányból közelítem meg maga a műtárnak a bemutatását, szemléltetését, de a kicsiknek úgy gondoltam, miért is lehetne a mesekönyv az ugyanolyan formában akkor egy ilyen mesefoglalkozást kitalálni. És a Lírában is, illetve a Milius könyvtárban is volt lehetőségem ilyen foglalkozást tartani, viszont a most szombati Molterban megrendezett könyvbemutatón és kiállítás megnyitón kicsit másabb jelleggel, nem mesefoglalkozással vártam a gyerekeket és a hallgatóságot, hanem egy megnyitóval, ami keretein belül Yamagami Sōhei zongora művész előadást hallhattuk, aki az én illusztrációimhoz, ami ki volt vetítve diavetítés formájában, álmodta meg, hogy milyen klasszikus zene illene, és a képek és a zene együttes erejével, szimbiózisán keresztül nézhették meg először a vendégek az alkotásaimat.
Ez a kiállítás folyamatosan egy darabig látható lesz?
Igen, egy hónapig ki lesz állítva. Maga a program ugye ez csak a szombati alkalommal volt hallható, viszont maga a kiállítás az egy hónapig megtekinthető.
A könyv és kiállítás kinek szól igazából?
Én úgy gondolom, ez főleg azért, mert ugye az én, nekem is egy ilyen gyermeki, erős gyermeki lelkületem van, úgy érzem, annak ellenére, hogy már ugye én is felnőttem, meg én gyerekekkel is foglalkozok. Valahogy én úgy érzem, hogy nem szeretném meghatározni nagyon, hogy az én olvasó rétegeim csak a gyerekek, vagy 3-6 éves korig, nem, én nem így gondolom. Úgy gondolom, hogy a könyvek mindenkinek szólnak. Egy felnőtt is elolvashat egy mesekönyvet, és természetesen másképp fog reagálni rá, más érzéseket fog generálni benne, lehet a gyermekkorát fogja felidézni, vagy lehet, hogyha anyukaként olvassa föl a mesekönyvet, akkor azért, ugye, hogy ő is ugye felolvasva, ő is hallja a mesét, ő benne is elindul valami másképp, más dolgokat generálhat benne, mint a gyermekben, de szerintem mindenkihez szól. Vannak olvasóim, akiktől megkaptam pozitív visszajelzést, és éppen ezért is úgy érzem, hogy ez az irány, amiben én hiszek, hogy ez tényleg létezik, mert voltak, akik felnőttként meghatódva jelezték, hogy úgy gondolták, hogy bárcsak az ő anyukájuk is ennyit segített volna nekik. Például a hajrálasón, hát az kis nyuszi és az anyukának a kapcsolatára reagált az illető. De volt, aki úgy olvasta fel a gyermekének a könyvet, hogy utána azon gondolkodott, hogy vajon ő is fogja ennyire támogatni a gyermekét a közeljövőben, neki is lesz-e annyi ereje, mint a kis nyusznak az anyukáján. De van, aki a porcicát kedveli, és küldtek kis videókat, hogy a kisgyerek olvas, és nap mint nap azt kell felolvasni. Tehát, hogy én igazából minden kis apró dolognak tudok örülni, és minden egyes ilyen pici kis gondolatnak, videónak, fotónak, amit az olvasóimtól kapok, mint visszacsatolás, rendkívül boldoggá tesz engem, és engem is formál, és ösztönöz, hogy a többi meséimet is kiadhassam.
Már mesélt a Hannáról és az Emmáról, hogy kicsit saját története is ez az egész. Ennek a könyvnek mi a tanulsága?
Hanna és Emma, ez egy folytatásos sorozat lesz amúgy. Itt a két karakter, ugye Hanna ő az antik baba, aki jelen is voltam, hogy a kiállításon mint díszvendég, meg is tudták nézni a gyerekek, is tudtak vele fotózkodni is. Illetve a másik főszereplő Emma, egy kislány, aki ezzel a babával egy régiségvásárban találkozik. Itt van egy kis kapcsolódás, hisz az édesanyám is a legtöbb babáját a régiségvásárban vásárolt, és gyakran ki is jártunk ketten erre a helyszínre, és ott talál rá erre a babára, aki már igazából minden alkalommal, hogy kivitték a vásárba, reménykedett, hogy majd valakinek ő fog kelleni, és elviszik őt, és megint egy barátság kezdetét veheti, hisz neki is voltak régebben gazdái, hisz egy 100 éves baba, de most úgy érzi, hogy ő nem kell senkinek, tehát ezek a mély érzések kavarognak benne, és akkor ez a kislány rátalál erre a babára, hazaviszi, és az ő történetükről szól, hogy bár ők nem tudnak egymással kommunikálni, beállni, tehát ebben a mesében nincs az a varázslat, hogy ugye a baba megszólaljon Emma felé, de valahogy mégis a kettőjük kommunikáció szimbiózisban van, és azt veszük észre, hogy egymásra reagálnak, egymással, amit a baba mond, szinte arra válaszol Emma, és fordítva is. Itt az ő találkozásokról szól csak ez a történet, és ezt követően fog majd kiteljesedni az ő meséjük, amikor különböző kalandokban lesz részük, úgyhogy ebben a könyvben hangsúlyosan erről a meghitt érzésről van szó, amikor egy baba, egy antik baba, és ez a kislány barátságáról szól, és hogy találkoznak, és az ő történetük miként fog formálódni, és miként lesznek örök barátok.
Ki készítette a kiállításra a képeket? Saját maga?
Igen, én illusztrálom az alkotásaimat, a könyveket, és én is írom. Bodrogi Ferenc Máté, ő a Debrecen Egyetem adjunktusa, ő az, aki a szöveggondozó, japán nyelvre pedig Szató Aja fordította, a Debrecen Egyetem japán tanára. A Hajrá Lassút és a Porcicát pedig a volt tanárom fogja lefordítani, már a Lassú le is van fordítva, Yoshizawa Sachio, a japán tanár, viszont szeretném majd a jövőben, már vannak meséi, a Szekrénybaba, a Létra Balerina, és a Hóember és a Napocska, amik meg fognak hamarosan jelenni, van, amit már én fordítok.
Miért fontos önnek, hogy ezek a könyvek megjelenjenek japán nyelven?
Erről megint nagyon hosszan tudnék beszélni, de röviden talán úgy tudnám megfogalmazni, hogy mivel én 10 éves korom óta tényleg úgy érzem, hogy a japán kultúra az én életem részét képezi, és ez nem is fog változni szerintem soha. Mind a mellett, hogy én tanultam is kint egy évig, utána ugye itt a japán kultúra és műszeti szakkörön keresztül próbáltam átadni ennek a kultúrának a szépségeit az odalátogató vendégeknek. Utána én 2-szer kimentem még Japánba, illetve mindig igyekszek a lehetőségemhez mérten nyaranta kimenni. Én akkor is már úgy éreztem, hogy én már nem tudok úgy kimenni oda, mint egy turista. Valamilyen szinten én úgy érzem, hogy mintha ez lenne a második hazám, és valahogy mindig céltudatosan egy adott tervezettel mentem ki, például lyukatákat vettem, például a japán szakkörön a vendégek még nagyobb élményben vehessenek részt, még több lyukatán legyen, be tudjam őket öltöztetni, tudjak nekik japán táncot tanítani. Minél több kellékem legyen, ami által még hangulatosabb legyenek az előadások, volt, hogy az ELTE-n, ugye én elvégeztem a múzeumpedagógiai szaktanácsadó szakot, és ott a japán babákból írtam a szakdolgozatomat, és akkor kimentem kifejezetten olyan múzeumokba, mint a Yokohamai Baba Múzeumba, ahol ezt kutattam, ezt a témakört, a Déri Múzeum baba gyűjteményhez kapcsolódva, illetve az itt megjelent a japán baba kiállításokhoz, a gyűjtemény feldolgozáshoz, és Japánban ugyanígy, hogy ott például a Yokohamai Baba Múzeum is találtam magyar babákat, tehát a két kultúrának a kapcsolódásához kerestem különböző támpontokat. Én szeretném, hogyha ennek lenne folytatása, és a japán közönség is ugyanúgy betekintést nyerhetne, és elolvashatná a mesekönyveimet. Éppen ezért, hogy ez az álom megvalósuljon, már írtam leveleket a különböző intézményeknek, és volt, ahol pozitív visszajelzést kaptam, és a következő nagy lépés számomra az, hogy Japánban ugyanilyen kiállítás létrejöhessen, és a mesekönyveim imád nem csak a Líren keresztül, mert online meg lehet rendelni, akár Japánomból is, de így a polcokon is jelen legyen, és kézbe lehessen venni, és meg lehessen tekinteni. A Jusei Egyetemen pedig, a Jusei Nemzetközi Egyetemen tanultam a Bunkaszájon, a kulturális fesztiválon szokott lenni magyar terem, ahol a magyar kultúrát szokták prezentálni Király tanár úr, és ugye a magyar nyelvet tanuló japán diákok szokták berendezni ezt a termet, és most már ott a mesekönyvém ott is ki vannak állítva. Úgyhogy nagyon pici lépésekben, de haladok előre, szeretném, hogyha ez az álom megvalósulhatna egyszer.
Akkor folyamatosan kapcsolatban van a japán egyetemmel, körökkel?
Igen, tehát én a kapcsolatot azért, hogy hazajöttem, természetesen úgy ápoltam, mint említettem, ugye jöttek többször is hozzánk 5 éven keresztül, én ajánlottam fel, én hívtam fel a figyelmet, hogy ugye itt is van japán nyelvtanulási lehetőség, illetve hogy a Déri Múzeumban, ahol Ferenc Múzeum ott áll a legnagyobb japán gyűjtemény, és ezáltal invitáltam meg a Jusei Egyetem diák és a Király tanár urat, hogy hozzánk is látogassanak el, amikor Magyarországra érkeznek. és mindemellett most úgy néz ki, hogy Japánban is kaptam felkérést illusztrálásra, úgyhogy reménykedek abban, hogy egyre több ilyen lesz, és talán kis lépésekben is haladva előre, de minél többen meg fogják ismerni a történeteimet. Nekem már amúgy az is nagyon-nagyon öröm, hogy Budapesten a Magyar Zeneházában, az ottani könyvesboltokban is, ugye a tervező Japán, úgy gondoltam, hogy a mesekönyveim, mivel japános le vannak fordítva, ott is ugyanúgy szerintem illeszkedne abba a közegbe, és már ott is kaphatóak a könyvek. Illetve nemrégiben készült egy riport velem japán nyelven, a Paprika Tsushin oldalon meg lehet olvasni. Azok a magyar személyek, akiknek kötődésük van Japánhoz, illetve azok, akik ugye Magyarországon élnek, japán művészek, alkotók, ők azok, akik ezen a honlapon az ő interjúk megjelenik, és nekem ez lett nagyon nagy megtiszteltetés, hogy engem is felkértek erre, és ott is beszéltem a mesekönyveimről.
Említette, hogy van a fiúkban akkor jó néhány mesekönyv, sok van, van mondani valója bőven.
Igen, mindig úgy érzem, hogy le vagyok maradva önmagamhoz képest, hogy én már fejben rég a 20-nál tartok, de még, ugye, még ha nem az, ami jelenleg, ugye, mint utolsóként olvasható. Következő a Hajrá lassú, Gambare lassú címen lesz japánul, hamarosan kapható a könyvesboltokban. Ezt követően a Szekrénybaba, a Létre balerina. Ugye én régen balettoztam, 4 éves koromtól 12 éves koromig, és jelenleg is most felnőttként újra balettozok Rózsa Viktóriánál, én már 3 éve, úgyhogy nekem ez egy külön öröm, hogy a Létre balerina, ha megjelenik, én szeretném, hogyha egyszer ez balett előadás, egy kortárs balett előadás formájában is megjelenhetne. Én hiszek abban, hogy ezek a művészeti irányok egymáson nagyon jó szimbiózisban tudnak működni, éppen ezért szeretném, ha Szekrénybaba esetleg mondjuk báb előadás formájában, a Létre balerina, akár egy kortárs balett formájában minél több művészeti ágazaton keresztül eljuthatna a hallgatókhoz is, hatást gyakorolna rájuk, ugye akár a zene, akár a tánc, vagy akár maga ugye a könyv. És természetesen Jükönt a tárcsán, a Hóember és a Napocska is, ami már szövegben mind-mind elkészült, csak ugye a képek, az illusztrációk várnak még magukra, és körülbelül 27 könyv az, ami címben már mind megvan, a fele már megvan írva, csak ugye mind-mind idő, mert egy könyvig létrejön, az körülbelül 3 hónap. 3-4 hónap. Maga arra ez is nagyon sok időbe telik, és én nem szeretném, hogyha minőség rovására menne, én nem szeretném, ha igényes könyvek mind a illusztráció szempontjából, mind a szöveggondozás szempontjából, illetve maga a könyv formai megjelenési szempontjából is olyan formában jelenhetne meg, ami egy igényesség, ami tükrözi az én személyemet is, illetve értéket is közvetít, nem csak tartalmilag, hanem formailag, esztétikailag is. És éppen ezért gondolkodok abban, hogy minden egyes könyv ugyanolyan méretben fog megjelenni, hogyha esetleg valaki a jövőben, vagy amikor már én nem élek, de mondjuk szeretné majd az én könyveim megvásárolni, akkor ezek szépen majd a könyvesboltban egyfajta esztétikai élményt nyújtsanak, hogy szépen sorban, egy színben lehetnek majd jelen ezek a karakterek egymás mellett.
Csőke Kitti mesekönyvíró és illusztrátor 3. mesekönyve jelent meg, amelyet japán nyelvre is lefordítottak. A könyv illusztrációiból március 3-áig látható kiállítás a Malter kávézóban. Csőke Kittivel Papp Beatrix beszélgetett az elmúlt percekben.